Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában a kis Attila óradnai plébánossal készült interjú tanúságtétel befejező részét hallhatják. Ha tehetik, tartsanak velünk.
A lelki szempontból viszont sikerült 3 évente egy ilyen szentségimádási maratont csinálni. Azt jelenti, minden hónap első péntekén éjszakai szentségimádás volt különböző templomokba, tehát ha ebben a hónapban óradnám volt, akkor következőben Aszódon, akkor következő hónapban Borbereken. Aztán sikerült szociális projekteket végigkutatni német barátaim segítségével, szegény családoknak építettünk fűtőszobákat, vagy éppen újrafőttük a templom, újrafőttük a házát, vagy leszigeteltük a házát, és olyan családokat kerestem, amelyek a templomba járnak, és tényleg a közösségnek az elismerése is volt ez iránt, és hála jó Istennek, hogy ezeket a szociális projekteket, ahogy én nevezem, sikerült véghez vinni. Hát most még van egy kis tervem, egy közösségi házat szeretnénk építeni, mert hogyha valamiféle összejövetel van, nincs, ahol ezt megtegyük. Nincs egy nagy szoba, vagy egy nagy terem, ahol ezt megtegyük, és azért Borbereken, ahol van egy kicsit nagyobb udvara a templomnak, hát oda szeretnénk egy ilyen épületet építeni, ahol, hogyha valami van, akkor össze tudunk ülni, és valamiféleképpen a közösségnek a központja is lesz a közösség életnek. Hát szeretnénk oda egy konyhát is felépíteni, ahol a hívek ott tudnák elkészíteni a különböző télire elteendő dolgokat, és valamiféleképpen ott lenne a teljes nyüzsgi is, és legfőképpen az a lényege benne, hogy a templom mellett és a templommal kapcsolatban. Ez még a két dolog, amit szeretnék megcsinálni, aztán szerintem már a 15 év lejár, és akkor be kell nyújtanom az érsek úrnak a
áthelyezést.
Az áthelyezésre való
kérelmet.
Kérelmet, igen.
Hát addig még sok kegyelmet neked, és adja jó Isten, hogy tud megvalósítani mindazt, amit elképzeltél. Most egy picit beszéljünk arról, hogy hát meséltél most ugye a papi tevékenységedről, az aktivitásodról. Melyek voltak a legszebb papi örömeid a 16 év papság alatt?
Amikor valaki gyónik, és érzed, hogy az tényleg, hogy a szívéből, a lelkéből gyónik, és akkor megadtad azt a feloldozást, és akkor nagy örömmel megy ki a gyóntatószékből. Tehát ez például egy hatalmas nagy öröm. Vagy amikor nagy fáradtan, ugye az éjszakai szentségimádás után megyünk ki a templomból, és megjegyzik, hogy hát milyen csodálatos volt ez. Vagy amikor például az egyik pünkösdistát kereszteltem meg, pünkösdistából áttért katolikus vallásra, akkor az ő szemébe látni, hogy tényleg a kegyelem az milyen hatalmas. Vagy amikor sikerült egy-egy temetésen tényleg vigaszt nyújtani, hogy igazából csak a testét kísértük el az utolsó útjára, és ezt megértették, és tényleg úgy is éltek azután. Tehát már rengeteg, tehát nem tudom, kensorban.
Ennek örülök. Akkor felteszem azt a kérdést, hogy szerinted miért van az, hogy ma nincsenek papi hivatások? Mi az oka?
Hát Az a helyzet, hogyha nagyon őszinték leszünk, akkor el kell mondjuk, hogy a több katolikus vidékeken a plébánosoknak az életkora elég magas. Az idős ember, mivel idős, ezért nagyon sokat hibázik. És akkor jönnek a betegségek, és hiányzik. Hiányzik a közösségből. Már az a dinamizmus nincsen, és emiatt talán sokkal több a probléma, mint az élmény, a pozitív élmény a közösségekben. Ezért ez lenne az első dolog, hogy megnézni, hogy melyik több közösségben lehet minél több fiatal papot, akinek hatalmas lelkesedése van, aki meg akar győzni mindenkit, Jézus Krisztus megváltó művét érvénybe akarja léptetni, és tehát ez lenne egy a közösségnek a felpesdülése. Ez az első. A második dolog, hogy amint a mellékelt ábra mutatja, egyszerűen a fiatalok nem kerülnek test közelbe a paphoz. Tehát legfőképpen arra kell gondoljunk, hogy a közösségben nincsen 1-től 12-ig, tehát az első osztálytól 12-ig, vagy a felkészítő osztálytól egészen 12-ig tanulási lehetőség. És emiatt kiesik a látókörükből a pap. Vagyis, hogyha ő el kell menjen minden reggel, mit tudjam, a városba tanulni, és estére visszajön, vagy éppen egész héten ott van a városba, és tehát a közösségnek a lebegését nem érzi, akkor ez, tehát hogy mondjam, elkerül. A második, hogy nem akarok a hitoktatók ellen szólni, Isten menj, de hogyha a pap bemegy az iskolába tanítani, és ő látja, akkor az megint egy újabb testközelséget jelent. És a legfontosabb, vagy hogy mondjam, ami egy másik része lenne az, hogy nagyon sok idejét elveszi a papnak a gazdasági ügyekkel való foglalkozás. Tehát hogyha lehetőség lenne, hogy a gazdasági ügyeket, akár az építkezéseket, akár bármit, egy más személy, egy megbízható személy irányítsa, de úgy irányítsa, ahogy kell, és a pap felszabadulna ezekről a gazdasági ügyek intézéséről, és tényleg a lelki dolgokkal és a lelki fejlődésével a közösségnek foglalkozna, akkor tényleg, hogy teljes megújulás lenne, és a megújulásnak az első lépése az, hogy egyszerűen megnőnek a hivatásoknak a száma. Sajnos azt kell mondanom, hogy mint plébános rengeteg időt elvesz a bürokrácia, mert tehát a közösségnek nincsen lehetősége, hogy egy könyvelőt fogadjon, akkor én kell foglalkozzak. Az építkezéseknek a mindenféle aktának a beszerezésénél, a finanszírozás beszerezésénél én kell tevékenykedjek. Tehát én értem, hogy a plébános erre is van. Tehát erre is van küldetése, hogy a pénzügyeket, stb. A gazdasági ügyeket intézze, de ez effektíve elveszi az időt arról, ami talán a legfontosabb lenne, hogy a hívek között legyen, hogy a híveket pasztorálja, hogy mondta annak idején a tanáron, a pasztorális tanár úr, hogy tényleg, ha kell, akkor egy borkán dzsemet vigyen, kérlek szépen, egy betegnek, vagy egy kompótot egy betegnek, mert hát ez a fontos, hogy ő érezze, hogy a pap által a Jóisten egészen közel van mindenkihez.
Igen, beszélj egy picit nekem, ezt nem említetted még, a hobbidról. Biztos, hogy vannak hallgatók, akik már hallottak rólad, hogy világbajnok, Európa-bajnok, mindenféle bajnok voltál. Erről egy picit akkor a sok tevékenységért mellett. Én örülök, hogy van egy hobbid, amiben úgy ki tudsz kapcsolódni, mint ahogy én is a fociba vagy az asztali teniszben. Neked teljesen más. Erről egy picit röviden, ha mesélnél.
Hát 2004-ben, amikor szenteltek, akkor az egyik barátomnál született egy alom kutyakölyök is, ilyen Szibéria Husky, azt mondta, aztán kiderült, hogy igen, hasonló, de lehet, hogy nem az. és vásároltam kettőt, egyet édesanyának és egyet magamnak. És ott Strasbourg-ben, hát iskolába jártam, nagyon szépen tudok ülni, jönni az ember mellett, de úgy amúgy semmi egyik. Amikor Csíkszentgyörgyre kerültem, ugye Úzvölgyébe, Csinód és Egerszig Csíkszentgyörgy plébániához tartozik, és oda hetente kellett járni. És pont ahogy térünk fel Úzvölgyébe, tehát jövünk Csíkszentgyörgy bankfalva, bankfaláról Szent Márton, Szent Mártonnál térünk fel az Úzvölgyébe, ott a sarkon lakik Bot László, aki annak idején ennek a sportnak, a kutyaszánhozó sportnak az egyik fő mozgatója volt. És hát egyszer lefelé jövett, hát bementem hozzá, hogy hát lássam, hogy hát mondom, ugyanúgy ugat vagy üvölt, mind az én kutyám, tehát akkor valamit kövessünk el, és akkor megismerkedtem vele. Mondtam, hogy hát kellene valami közös terveket, és azt mondja, hogy az első közös terv az, hogy ad vagy két kutyát, és akkor próbáljam ki ezt, hogy a szánt húzzák a kutyát. Na és akkor az egyik szabadnapomon, egy hétfő alkalmából, Szent Mártonról téli napon felmentem egészen Egerszékig. Na és hát vagy 8 órát mentem. Nem olyan hatalmas a távolság, valami 20 kilométer. És hát én jobban el voltam fáradva, mint a kutyák. Szóval már én jobban kellett taszítsam a szám. És azonban, amikor lefelé jöttünk, akkor már jobban jöttek a kutyák. Na és akkor ez megtette. És azt hiszem, hogy rá egy hónapra valami hasonló, akkor volt egy verseny Hargitafürdőn, és akkor ott én is részt vettem, és harmadik lettem. Na, és így indult az egész sport, és akkor körülnéztem, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, aztán kiderült, hogy ezek a kutyák, ezek idősek voltak, és rég nem volt velük edzve, és akkor én át kellett őket edzem, és akkor kaptam még kutyát tőle, és akkor Magyarországról vettem kettő kutyát, és akkor elkerültem onnan egészen Segesvárra, és akkor amikor Segesváron voltam, akkor volt az első romániai bajnokság, nem, azt mondtam, már harmadik kiadású romániai nemzeti bajnokság, és akkor nagy meglepetésre én megnyertem Románia bajnokságát. És akkor azt mondtam, hogy hát én ilyen jó vagyok Romániában, hát akkor én külföldön is meg kell méressem magam. Elmentem Ausztriába, és akkor ott első lettem, persze hátulról. És akkor ottan, hát megkérdeztem, hogy igazából mivel is eszik ezt a sportot, és akkor ott magyarázták el, hogy először kutyát kell beszerezni. Na és akkor sikerült befedeztetni az egyik szukát, és így az első generáció, amikor felnőtt, akkor kerültem el Segesvárról Óradnára, és pont abban az évben, három éven keresztül sikerült még valami kutyakölyköket eladni, és valami pénzt félretenni. És 3 éven keresztül gyűjtöttem, hogy tudjak venni egy nagyon jó vérvonalú kutyát, és akkor vettem egy cseh többszörös európai és világbajnoktól a vezérkutyámat, a mostani vezérkutyámat, aki amikor felnőtt, akkor kezdtek jönni az eredmények. Hát 2015-ben, mivel nem volt egészen jó felszerelésem, Olaszországban elvesztettem a világbajnokságot, ezért csak ezüstérmet hoztam. A következő évben megint csak ezüstérmeket, és 2017 februárjában megnyertem a világbajnokságot. Igazából ez a sport két szintű. Az első, hogy az ember kint van a természetben, tehát benne a házban itt nem tudom a szán elé kötni a kutyákat és menni körbe kereken, tehát ez lehetségtelen. Ezért ki kell menni a természetbe, és természetben a jó Isten pecsétje benne van, egészen közel érzed, hát ugye a nagy proféták és Jézus is, amikor egyedül akart lenni, akkor felment a hegyre, vagy elvonult. Na, és ezt általában, mivel téli sport, az alapja az téli sport, ezért a hegyekbe lehet ezt inkább művelni. És akkor tehát elmész a hegyekbe, és akkor ott egyedül vagy, és látod, hogy azok a kutyák érted dolgoznak, és a végén, amikor ki vannak hatalmasan fáradva, akkor is mosolyognak, hogy hát na, ez sikerült, tudod? Tehát ez egy olyan jó érzés. Ez az első, tehát mondom, hogy a természettel kapcsolatos. A második dolog, hogy nagyon sok alkalommal, amikor nézeteltéréseid vannak az emberekkel, amikor le vagy fáradva pszichikailag, és látod, hogy érted dolgozik most valaki, mármint, hogy állatok ugyan, de mégis. És ezt nagy lelkesedéssel teszi, akkor neked is valamiféleképpen feltöltődik az akkumulátorod, hogy akkor ez jó. Hogy tovább kell menni, és nagy tanúságokat mutatnak be a kutyák. Tehát egy időben volt, tehát elkezdtem egy könyvet, vagy 35 oldalt megírtam most, nem sikerült folytatni különböző okok miatt. Éppen erről szerettem volna egy könyvet írni, hogy tényleg ezek a kutyák mit meg nem tesznek az emberért. Tehát amikor le van sérülve, tehát rendes lábbal, kérlek szépen, azzal nyertük meg a világbajnokságot. Hogy mondjam, azután, amiután, vagyis nem világbajnokság, akkor, amikor elveszítettem a világbajnokság 2015-ben. Tehát azelőtt a kutyák összeverekedtek, nem tudom, valami nézeteltérésük volt, és akkor megsebesült. Én azt gondoltam, hogy az csak egy ilyen felszíni sem. De amikor a harmadik futam után visszajöttünk, és leült a kutya, akkor kipattant neki a seb, és akkor teli volt kenyér. És végig dolgozta azt a és azzal a sebességgel az egész verseny. És nem volt egy nyafizás. De mi? Valami fáj, jaj, hát az milyen katasztrofális. Valami problémánk van, jaj, hát a vége a világ. És akkor egyel feljebb nézünk, és felnézünk a keresztre, és Jézus meghalt a keresztén. És akkor a mi problémánk mi is? Hogy nincsen zöld paradicsom, csak sárga. Hát, na. Tehát ilyen tanulságokat mondanak igazából a kutyák, és vagy egy másik, hogy ha esik a hava, az nem érdekli őt. Tehát ő dolgozik, érted? Nekünk, hogyha valami kis komfort problémánk van, hát mi nem tudok itt dolgozni, nem tudom ezt megcsinálni. Tehát, hogy mondjam, visszakozunk, vagy na, tehát emberi relációk szempontjából is, tehát ez, hogy mondjam, példaértékű, hogy tehát most probléma, hogy van a családban egy kis nehézség. Hát ne legyen probléma. Hát most egy kicsit esik az eső. Aztán jövő, hogy a mondás mondja, mikor ül a pásztor, amikor esik az eső, miért? Mert akkor rögtön azután biztos, hogy napsütés következik. Tehát, hogyha nehéz egy kicsit, akkor ne csökkedjünk el, ne. Hanem éppen arra várjunk, hogy a feltámadás fénye, feltámadás napja süsse, ragyogja be az életünket.
Igen, ha már akkor itt tartunk a jó tanácsoknál, akkor légy szíves, mivel bíztatnád azokat a fiatalokat, milyen tanácsokat adnál azoknak, akik egy kicsit dilemmában vannak, és még nem tudták eldönteni, hogy Isten mellett döntsenek, hogy a papság az egyházi rend szentségét vállalják-e fel?
Az elsősorban, ami nagyon fontos, hogy imádkozzanak a hivatásokat, mert azt, hogyha felmerült már benn, hogy a papság szolgálatára lép, akkor az nem véletlenszerű. Az igazából már a hivatásnak az első csirája. Elsősorban kell imádkozzon azért, hogy neki ez a hivatása megmaradjon, vagy növekedj. Ez az első. A második. Keressenek jó példákat. Kérdezzék meg plébánost. Kérdezzenek meg más papokat. Keressenek más papokat. Nézzék meg. Kérjék meg, hogy legyenek ott egy napot. Nézzék meg, hogy is történik az egész, hogy lássák élet közelből. És nem utolsó sorban, legyenek egyedül, és gondolkozzanak el, hogy miért is akarja a jó Istenet. Miért is akarja? Azért, mert szüksége van rád. Azért. És hogyha ezt teszik, akkor biztos, hogy rájönnek, hogy hát hoppá-hoppá. Tehát nekem van egy hivatásom, akkor ezt tovább kell fejleszteni, tovább kell vinni, és a végsőkig kell tartani.
Köszönöm szépen, és ezt a kitartást kívánom továbbra én is a Jóistentől a te papi szolgálatodra, életedre, és köszönöm, hogy elfogadtad ezt a beszélgetést.
Szívesen. De minden jót, dicsertessük a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen, kedves Mária Rádió hallgatók. Az elmúlt percekben a Mária Radnai az Óradnai plébánossal való beszélgetést, Kis Attilával való beszélgetést hallhatták. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan erült a zaj. Mindenki hazatért. Én is hazajöttem. Egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd. És nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt. A szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak. Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is. Szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is. Szükségem van rád. Maradj velem, fiam. Előtted állok, íme uram. Íme a testem. Íme a szívem, íme a lelkem. Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig. Erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam. Tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé, de csak átmenetileg. Vége láthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál, s feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával. Újra igent mondok neked. Nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, uram, a békés esti csöndben. Amen.